Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették. Vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Hiszek abban, hogy minden embernek van életcélja, amit meg kell keresnie és be kell teljesítenie. Hogyan lettem interjúsorozatommal, abban szeretnék segíteni, hogy ezeket megtaláljuk együtt. Ezért olyan vendégeket hívok meg a sorozatomba, akik az életútjuknak már egy olyan szakaszába járnak, amikor már a céljaikkal tisztában vannak, és megnézzük, hogy ezeket hogyan sikerült elérniük, milyen sikereik voltak és milyen kudarcokkal találkoztak. Remélem, hogy ez mindenkinek segítséget fog adni majd a saját céljaik teljesítésében. Bíró Eszter pályafutása 16 évesen kezdődött a Miss Saigon főszerepével. A Színház és Filmművészeti Egyetem első évét követően színész diplomáját a The American Musical and Dramatic Academy-n vette át. A Mozart és az Operaház fantomja musicalje, illetve a Csoda Krakkóban című film főszereplője. A Budapester Klezmer Band énekese volt 2002 és 2008 között. Nemzetközi fellépései közül kiemelkednek előadásai a New York-i Off-Broadway-en, a Grammy-díjas Frank Londonnal, illetve a Carmen Aldi Meolával. Több szólólemeze jelent már meg, 2006-ban Zeneim 2006 címmel, saját szerzeményei és egy duett Presser Gáborral. 2007-ben megjelent első világzenei albuma Eszter címmel, ami már a New York-i Népdalgyűjtő Intézet gyűjteményének a része. Harmadik albuma, Amikor lesz az már. 2013-ban gyerekeknek és családoknak szóló képeskönyvet és lemezt, illetve színpadi produkciót készített Állati Zenés ABC címmel. Az első kötet 2014-ben fonogramdíjat kapott, és az év gyermeklemeze lett. Eszter harmadik gyerekkönyve és lemeze Időradír címmel 2019. április 27-én jelenik meg, amelynek lemezbemutatóját aznap tartják a Marcibányi téri művelődési központban. Énekesnőnek születni kell, ezt gondolom laikusként, és most meg fogjuk tudni, hogy mit gondol erről Bíró Eszter. Köszöntelek, Eszter, a mai műsorunkban.
Köszönöm a meghívást.
Nálad hogyan alakult ez már? Gyerekkorodban is énekesnő szerettél volna lenni?
Igen, én nekem nagyon egyszerűen indult a pályafutásom, mert hogy két dolog szerettem volna lenni, énekes vagy grafikus.
Már az óvodáskorban?
Én mindig is ezt a kettőt kedveltem a leginkább. Nagyon sokat rajzoltam, és nagyon sokat énekeltem, de a zene az mindig központi helyet foglalt el már kiskoromban is az életemben. Tehát, hogy ezen nem kellett nekem gondolkodni, mi akarok lenni, mert inkább azon kellett volna gondolkodnom, hogyha ez nem jön össze, hogy akkor mihez kezdjek.
És valamelyik a kettő közül egyébként már jobban vonzott általános iskolás korodban, vagy csak később találtad meg a prioritást?
Nem, mert ez jóval korábban. Tehát, hogy én már óvodásként tudtam, hogy én énekelni fogok.
És vagy végig kitartottál.
Igen. Ezért furcsa nekem, amikor megjelenik valaki az életemben, hogy adjak neki tanácsot, hogy 18 éves, és most pályaválasztás előtt áll, és szeretne énekelni, tanulni, és akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy is eddig mit csináltál? Mert nekem ez olyan furcsa, hogy valaki 18 évesen jöjjön rá, hogy énekelni szeretne.
Akkor tényleg te is egyetértesz ebben velem, hogy születni kell énekesnek, vagy ezt cáfolod?
Tudod, mi az érdekes, hogy régebben azt mondtam volna neked, hogy erre születni kell, mert én ebben hittem. És aztán képzeld el, hogy láttam olyan példákat, hogy igenis rájön 18 éves korában, és addig egészen más dolgokkal foglalkozott, és egy egészen rendkívüli pályát tud befutni valaki. Tehát így az évek során, tehát hogy egészen mást mondasz erre mondjuk 20 évesen, meg 35 évesen, amikor már nagyon sok mindent láttál, hogy mindenkinél másképp alakulnak a dolgok, és az is lehet, hogy egy csomó mindent kell csinálnod ahhoz, hogy rájöjjél, hogy mi is az igazán, ami téged boldoggá tehet.
Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert én pontosan ugyanígy gondolom, én inkább ugye festőművész pályák felől indultam, és ugye nagyon sok gyereket bátorítok arra, hogy rajzoljon, hogy csinálja, és pont előszedtem a napokban még ilyen általános iskolai rajzaimat, és borzalmasan bének voltak, de tényleg, és direkt mutogattam is a gyerekeknek, hogy ettől százszor jobbakat küldenek be, és hogy nem ez a fontos, ugye én is, mert szerintem kívülállóként pont egy festőművész, vagy egy ilyen grafikusi pályánál is arra gondol az ember, hogy arra születni kell. De gyakorlatilag nem feltétlen, hanem a szorgalommal, meg azzal a szenvedéllyel, amit aztán sok-sok munkával beletesz az ember, ugyanúgy ezt is ki lehet tökéletesre fejleszteni, mint akkor ezek szerint az énekesi pályát is.
Na most azt gondolom, hogy azért kell hozzá ez egy alaptehetség. Tehát ez nem úgy van, hogy mindenkiből bármi lehet, mert azért ez se volna teljesen igaz. Tehát azért kell hozzá az, hogy legyen hozzá tehetséged, hogy legyen hozzá szemed, hogy legyen hozzá érzéked, és aztán utána rettentő sok munkát kell beletenni.
Igen, de sokkal kevesebb az a tehetség, ami kell, mint amit elképzel az ember szerintem laikusként, nem?
Hát...
Nem tudom az énekesnél, hogy van.
Nagyon én nehéz azt szokták mondani, hogy kell hozzá egy csomag. Uh-huh. Tehát, hogy ugye sokan szokták azt mondani, hogy mennyi szerencse kell hozzá, mit tudom, 80% szerencse, 10% tanulás, és mondjuk 10% tehetség. Én azért ezzel nem értek egyet.
Na, te milyen arányban állítanád ezt?
Hát nem tudom, de az biztos, hogy ez egy fajta csomag, amiben nagyon nagy szerepe van annak, hogy az ember mit hoz belülről, a szívéből, és aztán persze vannak az adottságok, hogy attól még, hogy valakinek 4 oktáv van a hangjában, attól még nem biztos, hogy tehetséges.
Meg hogy szívből tud, aztán belülről.
Meg nem biztos, hogy ez az érdekes. Tehát ismerünk olyan előadó művészeket, nem egyet, aki 4 hangon énekel egész karrierjében. Attól még zseni, és attól még szuggesztív, és megtölt rettentő nagy sportcsarnokokat, és fontos, és mondani tud nekem valamit, nekem, aki nagyon értékelem, hogyha valaki széles skálán tud énekelni, uh-huh. és több oktávot el tud énekelni, és fantasztikus jó az énektechnikája. Mégis, ha valakinél a mondani való az erős, és hatni tud az érzékeimre. Tehát, hogy biztos te is érezted már, hogy beülsz egy színházba, megnézel egy korrekt darabot, látszik, hogy rettentő sok munka van benne, jó a darab, jók a színészek, mégis valahogy nem hatott rád.
Persze.
És akkor van olyan, amikor beülsz egy előadásra, több sebből vérzik. Tehát, hogy egyszerűen valaki elfelejti a szövegét, mit tudom én, XY elnyal a színpadon, és majd minden rosszul sül el. És mégis esetleg sírsz a végére. Vagy van egy olyan zene, ami így beléd vág, és hirtelen a saját életedet juttatja, vagy a saját nyomorodat, vagy a saját kudarcodat juttatja eszedbe, és egyszerűen nem tudsz tovább lépni, és azon gondolkodsz egész este, és még másnap is. És akkor akár egy vagy két hét is, mire túllendülsz rajta. Egyébként most tényleg rajzott eszembe, hogy számomra az egyik legnagyobb visszaigazolás volt, hogy azt hiszem egy vagy két évvel ezelőtt odajött hozzám egy lány az egyik koncert után, és azt mondta, hogy egy 5 vagy 6 évvel korábbi koncertem, amire nem is annyira emlékeztem, hogy melyik lehetett, de úgy nagyjából gondoltam, hogy talán az lehetett, hogy a számára annyira húsbavágó volt, és annyira sokat jelentett neki, hogy ő utána 1 évig nem tudott elmenni koncertre, mást megnézni, mert azt neki föl kellett dolgoznia.
Hát előadó művészként ilyen visszaigazolás sokért érdemes élni, nem?
Igen, igen. És akkor van úgy, hogy amikor te érzed azt, hogy úristen, most mindent kiadtam magamból, és mindent odaraktam, és lehet, hogy a közönségnek nem így jön le. És lehet, hogy egy olyan előadást fog valaki említeni, amire te nem is emlékszel. De azért vannak összekapcsolódási pontok, amikre többen emlékezünk. Ez érdekes.
Térjünk egy picit vissza a középiskolás korodba, ugye ott volt egy főszereped, ami Saigonban, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzés volt 16 évesen több ezer ember előtt állni. Vissza tudod-e idézni?
Hát nehezen tudom visszaidézni, mert olyan, mint hogyha egy ilyen, tehát visszanézve valami álomszerű, ami ilyenkor eszembe jut, hogy egy ilyen, bár az az igazság, hogy majdnem minden bemutató előtt ilyen állapotba kerülök, hogy igazából ilyen eufórikus, de ilyen teljesen őrült és vad időszak. Ez gondolom annak köszönhető, hogy az ember nem igazán tud aludni, mert annyi minden jár a fejemben, annyi mindenen görcsölök, hogy nehogy elrontsam, nehogy valamit rosszul csináljak. Mondjuk egy színházi előadásnál ugye az van, hogy ugye rá koncentrálódik az ember mondjuk a bemutatóra, és hogy addigra össze kell állni a szerepnek. Egy lemez esetében, mint amiben most vagyok éppen, hogy új gyereklemez csinálunk az Időradírt. Itt most az van, hogy ugye van egyszer egy lemezbemutató koncert, ami nekem rettentő fontos, és amire készen kell, hogy álljak. De előtte még készen kell, hogy legyen a lemez, és a hozzátartozó könyv, és annak a mindenféle részecské, amiket én nem bírok így elengedni, szóval én nem tudom azt csinálni, hogy majd a grafikus megcsinálja az óriás plakátot, majd a művészeti vezető azt mondja, hogy ez a borító legyen, hogy én nekem... Én nem bírok elszakadni attól, hogy a színeket lássam, hogy egybe lássam a projektet, hogy, mert én azt gondolom, hogy minden egyes apró részlet számít, és ezért nem alszom, vagy ha alszom, akkor álmomban is állandóan erre gondolok, és na mindegy, is visszatérve a kérdésedre, hogy én már középiskolás koromban is ilyen voltam, és azt mindenképpen felfogtam, hogy ez nekem életem egyik legnagyobb lehetősége. Tehát erre világosan emlékszem, hogy én ezt tudtam. És ennek érdekében egy csomó minden olyan dolgot elviseltem, amit ma már nem viselnék el, mondjuk a rendezőtől például. Hát utólag is nagyon sokan kérdezték meg már akkor is, hogy én hogy tudom elviselni a mostanában is sokakat megosztó Kerényi Miklós Gábor sokszor nagyon éles kritikáit, de egy dolgot tudtam, hogy ő nagyon jót fog rendezni, hogy ő a maximumra törekszik, ugyanúgy, ahogy én, és ő tudja, hogy ezt hogy tudja belőlem 3 hónap alatt kipréselni úgy, hogy én életemben nem játszottam semmilyen szerepet, tehát azt se tudtam, de onnan indult a próba folyamat, hogy jött a Simon Edit, a menedzsere a Visszáigonnak, és mondta, hogy Eszterke, gyere, megfogom a kezem, és besétálunk a színpadra. Tehát én azt se tudtam, hogy kell végigmenni egy színpadon.
De akkor erre jelentkeztél, vagy erre volt lehetőség, hogy teljesen kezdőként jelentkezzél egy ilyen óriási szerepre?
Igen, ez egy nagyon nagy dolog volt anno, ugye ezt 94-et írtunk, hogy egy meghallgatás útján bekerülhettem ebbe a darabba, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én soha előtte életemben nem csináltam semmit, mert ugye, ahogy mondtam, én óvodás, vagy egészen kisgyerekkorom óta erre készültem. Tehát ugye én énekileg nagyon felkészült voltam, Toldi Máriához jártam egyébként már akkor is énekelni, tanulni, és voltak vizsgálőadásaim, és állandóan szerepeltem, és én a Radnóti gimnáziumba jártam, és ott állandóan forszíroztam az osztálytársaimat, összeszedtem csapatokba, zongoráztam, énekeltem velük. Tehát ugye én ebben éltem akkor is, csak nem volt még lehetőségem, mert hogy nem is volt ilyen nagy nyilvános casting abban az időben. Tehát ez 94-ben volt először, és erre a szerepre, amire én jelentkeztem, 100-an jelentkeztek még velem együtt.
Hát és nagyon nagy siker akkor.
Igen, és volt benne vidéken szereplő színésznő, volt benne olyan, aki már régóta játszott a Rock Színháznál, ezt a Rock Színház mutatta be, vagy az Operett Színházban, volt olyan, aki akkor végzett a színművészetén, és hát nagyon kevés olyan volt ott, mint én, akik, hát mondjuk én ugye mint gimnazista sétáltam be, és nem is tudom, hogy volt hozzá bátorságom amúgy, de annyira volt egy ilyen belső hitem, hogy én ezt meg tudom csinálni, és az azt hiszem annyira erős lehetett, ami valószínűleg kisugárzott.
Nagyon erős belső céltudatosságod volt már akkor is. Igen. Mennyire volt lámpalázad? Arra is kíváncsi vagyok, hogy akkor mennyire volt lámpalázad, illetve hogy ez a lámpaláz dolog, ez az életed folyamán hogy változott? Vagy most például, amire készült lemezbemutatónál, tudod-e, hogy mire számíthatsz a fellépés előtt?
Én szerintem, ahogy az idő megy előre, kontrollálható a lámpaláz, de sose voltam egy nagyon lámpalázas ember, mert szerintem az jó, hogyha van egy ilyen adrenalin löket, hogy az ember avval az energiával tud kimenni, ami jót tesz a produkciónak, az már nem jó, amikor beremeg a hang, és akkor az ember azzal foglalkozik, hogy úristen, jó leszek-e, vagy nem leszek jó, akkor biztos, hogy levesz a teljesítményből. Tehát ez nagyon nehéz, hogy az ember, én szerintem ez a felkészültségem múlik.
Volt ilyenre egyébként ilyen kudarcra konkrét élményed, amit most elő tudsz hívni, amikor nem voltál vagy annyira felkészült, vagy túl izgultad, dolgot, vagy azért mindig oda tudtad abban a pillanatban tenni magadat?
Még nem volt ilyen.
Még nem volt ilyen.
Ez büszkeség is, mert álmaimban, vagy rémálmaimban előjön az, hogy kimegyek egy színpadra, és ott vagyok egy darabban, amiről még azt sem tudom, hogy mi a címe, csak a partnerem szól hozzám, és mond valamit, és mondjuk azt körülnézek, és látom, hogy még egy hálószobában vagyok. De hogy rendesen ott vagyok egy darabban, nem tudom a szöveget, nem tudom, hogy mi a szituáció, semmit nem tudok, és mégis csinálnom kell. Szerintem egyébként a felkészültségem múlik. Tehát, hogyha mindent megteszek az előadás előtt, ami emberileg lehetséges, és szakmailag, tehát, hogyha én tudom a szöveget, és álmomból fölkeltenek, akkor is tudom, és a zenét, és elénekelni is tudom, és tudom, hol kell belépni a zenében, mert ugye a zenés színházban ez az elég persze fontos dolog. És én mindent megtettem. Akkor még akkor is, hogyha van egy ilyen pici beremegés talán az elején, tehát amit említesz a 94-es Miss Saigon, augusztus 12. este, 8 óra. Lehet, hogy 7-8 óra, erre már nem emlékszem. Ott tényleg volt egy lámpaláz, és emlékszem, hogy ugye ez most ugye az magyar ősbemutatóról beszélgetünk, akkor emlékszem, hogy annyira izgultam, hogy olyan, mint amikor lázas az ember, olyat éreztem, és az első három jelenetre nem emlékszem egyáltalán. Tehát, hogy mit énekeltem, hova mentem. Csak tudom, hogy annyira tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy utána a harmadik jelenet után magamhoz tértem, és így, ahogy a Nádor Magda az énektanárnőm szokta mondani, hogy kigyullad a piros lámpa. Tehát, hogy érzelmileg benne voltam, és beleraktam szívemet, lelkemet, de ott volt a kis piros lámpa, hogy most 6000 ember néz, és van egy rendezés, van egy karmester, tehát hogy nekem úgy kell csinálni, hogy én mindenre való tekintettel csináljam.
Hát ez egy nagy próbatétel volt akkor. Igen. 16 évesen. Nézzük tovább az utadat, hogy hova vezetett. Ekkor már utána véglegesen tudtad, hogy akkor az énekesi pálya felé mész, vagy még mindig kacirkodtál a grafikusi pályával?
Nem, akkor már nem.
Akkor már nem, az csak kisebb korodban.
Nem, így néha előjön, tehát hogyha van egy kis időm, ami nincs általában, de mondjuk megragadom az alkalmat a gyerekekkel, hogyha lehet alkotni, mert szerencsére nagyon kreatívak, és ugye hát nálad is voltak már egyszer, és nagyon élvez. Mert minden,
nagyon,
ami
nagyon
kreatív.
Ügyesek voltak, és annyira önbizalommal teliek voltak.
Tényleg. Igen, egyébként az a jó, és ebben nagyon különböznek szerintem a mi generációnktól, de mondd, hogyha nem így gondolod, hogy egy olyan önbizalmuk van, és lehet, hogy én táplálom bennük, de vagy az ő szüleik, vagy a mi generációnk, hogy bennem rettentő sok gátlás van egy csomószor, hogy képes vagyok rá, hogy elég jó vagyok rá, hogy elég tehetségem van hozzá. Tehát, hogy mindig fölmerülnek ezek a kérdések, náluk meg nem. Azért, mert annyit mondjuk nekik, hogy szuper vagy, te ebben nagyon-nagyon jó vagy, gyerünk, csináld, jó, de tetszik, amit csinálsz, és inkább azzal lesz a gond később, hogy azt fogják gondolni, hogy ők mindenben nagyon jók, viszont semmit nem kell érte tenni.
Nem hiszem, mert nem? Látják a példádat. Én azt gondolom,
ebben
hogy azért,
bízom.
Ahogy kitágult a világ, a fiatalok úgy jobban látják magukat a világban, és szerintem ettől is van több önbizalmuk, attól is nyilván, hogy mi már tudatosabban figyelünk erre, még mondjuk régen a mi gyerekkorunkban ez egyáltalán nem volt divat, és akkor, hogyha Amerikához hasonlítottuk magunkat, akkor már el voltunk ájulva, hogy mennyire messze van. Amerika, hogy említettem, oda mentél ugye főiskolára vagy egyetemre. Milyen volt ott élni?
Hát csodálatos volt, és nagyon nehéz volt.
Hány
egyben.
Évet voltál kint?
Én majdnem 3 évet voltam kint, és az volt a nehéz, hogy én 21 évesen mentem ki, tehát azért elég fiatalon. Mindig volt bennem egy ilyen amerikai álom elképzelés, és mindig arra gondoltam, hogy biztos, hogy ez az olyan, amikor az ember elmegy a Village-be, egy kocsmába énekel, ott felfedezik az embert, és akkor majd rettentő nagy sztár lesz, mint ugye Barbara Streisand filmekben, és ahogy az ember elképzeli New Yorkot. Szóval ez azért nem teljesen így volt, és rettentő nehéz volt, és ahhoz képest, amikor én kimentem, ugye a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hát azért elég nagy volt a különbség a megélhetést tekintve. Tehát, hogy még
küzdelmes volt ott?
Nagyon. Tehát, hogy az ösztöndíjak, ahogyan kimentem, mindenemet pénzét tettem, ott gyakorlatilag miniszobákban, nagyon rossz körülmények között, főleg ahhoz képest, hogy én itthon már úgy mentem ki, hogy már főszerepeket játszottam, és megismertek az utcán, és újságok címlapján szerepeltem. Tehát visszamenni egy ilyen diáklány önérzetbe és körülmények közé nem volt könnyű, és kellett is dolgoznom ahhoz, hogy én ott egyáltalán enni tudjak. Tehát, hogy míg, mit tudom én, a színművészetire jártam előtte egy évet, és hát ott mindig a portán vettük, azt hiszem, hogy 50 forint volt egy fekete kávé, és akkor ezt kiszámoltam szépen, hogy jó, reggel megveszem a kávémat, aztán ebédre, mit tudom én, egy kis saláta, tehát amit itthon ez körülbelül egy olyan napi 500 forintból jött ki annak idején. Na most kimentem, ott egy reggeli volt 500 forint, így ünnöd, és akkor rájöttem, hogy fú, de gyorsan el fog fogyni a pénzem, és akkor megkérdeztem, hogy milyen munkalehetőségek vannak az iskolában, és hát először is mondták, hogy például szemétkiürítés és takarítás, mondtam, hogy szóval ehhez, úgy éreztem, hogy ezt nem lennék képes lelkileg, és mondtam, hogy mi más van, és akkor mondták, hogy hát, hogyha ha később lesznek majd második szemesztertől munkalehetőség, de ahhoz nagyon jól kell, mondjuk szolfésból nagyon jónak kell lenni, de miután én úgy mentem ki, hogy jól beszéltem angolul, és érettségim is volt angolból, de hát azért az amerikai angolhoz nem is értettem először, hogy mit mondanak. Hiába tettem le előtt a TOEFL nyelvvizsgát, tehát ugye az egy, azt muszáj volt letenni ahhoz, hogy engem fölvegyenek. De az első szemeszter az azzal telt, hogy a színház és zenei alapkifejezéseket meg kellett tanulnom. Tehát magyarán, amikor elém rakták az 5 oldalas szolfés tesztet, ami ugye nem a Kodály módszer szerint volt, és én fogalmam nem volt, mit akarnak, akkor engem betettek a legrosszabb csoportba. Szolfésban. És akkor szépen megtanultam, hogy ja, ezt így mondják, ezt úgy mondják, és akkor mondta a szolfés tanár, hogy nem értő, hogy én miért ebben a csoportban vagyok, és a második szemeszter a legjobb csoportban, tehát azt hiszem 1-estől 5-ösig voltak csoportok, és berakott utána az 5-ösbe, és az volt az első, hogy az első órán bejött, na, ki szeretne korrepetálni szolfésból?
Tehát, tudtad, hogy nem takarítani szeretnék.
Igen, és zseniális volt, és azt ugye nem is minimálbérért csináltam, hanem nagyon jó keresetért, és imádtam csinálni, mert végül is beültem egy terembe, az zongora mögé, és mindenki jött a kis problémáival, hogy ezt nem érti, azt nem érti, játsszam le ezt, játsszam le azt, és szerencsére hát itthonról én... Hát, hogy ezt hosszasan tanultam, 8 évig zongoráztam, és hát szolfésban is elég jó voltam, úgyhogy ez nem okozott gondot, tehát igazából ez a tökéletes állás volt nekem.
De azért ez elég filmszerű volt, ahogy elmesélted, hogy tényleg, ahogy az ember elképzel, hogy kimegy Amerikába, milyen tervekkel, de aztán megfordítja a saját történetét, hogy ehhez is egy nagyon erős belső céltudatosság kellett.
Ez nagyon sok erő kell, nagyon sok erő, mert én mindig azt gondoltam, és ezt most is így gondolom, hogy ha ebben úgy igazából belegondoltam volna, hogy mi vár rám, mint ahogy az ember el tudja képzelni, hogy mi vár rá egy olyan helyen, ahol nincs családi háttér, nincsenek rokonok, nincs ott anyukám, hogy anyuci, gyere már át, mert ezért kéne $50, tehát nem. Vagy az, hogy be kellett rendeznem a saját életteremet, és megoldani mindent, amit az életben meg kell oldani. Most onnantól kezdve, hogy bankszámlanyítás, a széfben elhelyezni az útlevelet. Tehát annyi minden van, amire az embernek gondolnia kell, hogy nem biztos,
hát hogy ezt felnőttél.
Felnőtté kell válni hirtelen.
Ezt nem is változtattad meg, akkor hiába volt nagyon nehéz, ugyanúgy benne hagynád az életedben, mert ez egy alapkő lett.
Igen, én nagyon sokat tanultam ebből, és annak külön örülök, és mindenkinek üzenem innen, hogy aki elkezd ezen gondolkodni, hogy majd milyen lesz, és a többi, nem fog elindulni. Én nem indultam volna, ha tudom, ha végig gondolom. Tehát ezért nem gondoltam végig, csak azt gondoltam, hogy ezt egyszer ki kell próbálni, most vagyok 21 éves, még nincs gyerekem, még igazából még munka előtt állok, vagyis, hogy igazából már utána, hiszen már én
igen, mert
szerencsére voltak és volt is miből kimennem, tehát, hogy nem az volt, hogy mindent a szüleim finanszíroztak meg, hanem komolyan azért volt már keresetem addigra, Hát szerintem nem szabad belegondolni. Tehát úgy igen, tehát logikailag átgondolni, hogy mit azért, hogyan, tehát hol fogok lakni, meg stb., meg milyen tantárgyakat akarok tanulni kint, meg ilyesmi, de hogyha az ember minden egyes dolgot végigvesz, akkor nem indul el, mert nagyon nehéz családi háttér nélkül lenni. De viszont mindenkinek azt ajánlom, hogy ne hagyja ki.
Ki kell próbálni. 19 évesen is voltam 3 hónapot Londonban, klasszikusan babysitterként. Mondjuk engem borzaszt nagyon hasznos volt, és az egész életemet is meghatározta, és nagyon örülök, hogy elmentem. Viszont nekem nagyon nagy honvágyam volt, tehát ez is egy jó tapasztalás volt. Neked nem volt honvágyad?
De én tudtam, hogy nem tudok hazajönni. Tehát én tudtam, hogy annyira be volt osztva a pénz,
mindened.
Hogy... Igen, és úgy mentem ki, hogy először 1 évet halasztottam a színművészetén, mert pont emiatt, hogy nem tudtam, hogy tetszeni fog, nem fog tetszeni, és amúgy nyári szemeszterrel indítottam. Direkt azért is, hogy ne vesztegessem el az időt. De amikor lement az 1 év, és egyébként el is fogyott az összes pénzem, az ösztöndi, meg minden, és akkor úgy is volt, hogy hazajövök, mert egyszerűen nem tudtam volna tovább megoldani, akkor ezt említettem a kinti énektanárom, és azt mondta, hogy nem lehet, hogy én félbehagyom az iskolát, és hogy ő ír az összes tanár, vagy megkér az összes tanár, hogy mindenki írjon ajánlásokat, mert hát csupa AAA+. Tehát ilyen bizonyítványom volt, hogy adja meg az iskola azt a full ösztöndíjat, amit egyébként előttem még külföldi diák nem kapott meg. Ez azért egy fantasztikus nagy dolog, mert az iskolát egyébként Elizabeth Taylor és Richard Burton alapította, mielőtt kimentem volna azelőtt 40 évvel.
Azt a...
És tényleg az van, hogy ahogy itthon is egyébként, hogy végülis most miért adjunk ösztöndíjat egy külföldi diáknak?
Hát igen.
Tehát, hogy...
Akkor ez tényleg egy nagyon...
És én ezért tudtam kimaradni. Igen, és én ezért tudtam kinn maradni. És akkor az embernek hiába van honvágya, tehát ez egy annyira erős dolog volt, és annyira támogató volt a közeg, és a tanárok, és az iskola, hogy egyértelmű volt, hogy kinn fogok maradni még.
És akkor utána elvégezted, hazajöttél, és mi várt itthon rád? Elfelejtettek, emlékeztek rád? Hogy alakult utána a karriered?
Nem az volt a gond, így kezdem, hogy bárki is elfelejtett volna, hanem nekem volt nehéz visszajönni lelkileg, meg minden szempontból. Tehát kint már volt egy életem, valamit elkezdtem, egy teljesen más kultúrában nagyon jól éreztem magam. Tudtam a vége fele már, hogy fú, ez nem lesz jó, és nem nekem való.
De mitől, egyébként mitől? Tehát, hogy az amerikai életforma miben volt tőled akkor messze eső, vagy amiért?
Nem, maga az életforma nem. Tehát nekem a mai napig, tehát hogyha én el tudok menni turnézni a zenekaromban New Yorkba, ahogy el is mentünk egy pár évvel ezelőtt, az nekem egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy nagyon nagy visszaigazolás, hogy szóval tényleg, mint hogyha hazamennék, úgy megyek New Yorkba.
Akkor mitől érezted, hogy ez nem neked való?
Az a szakma, amit gondoltam róla, amit meséltem az elején, hogy azért ez nem így néz ki, és az a fajta zenés színjátszás, ami ott van, tehát hogy az ember, ha megkap egy szerepet, egyrészt hát az egy fantasztikus dolog, egzisztencia szempontjából is, elismerés szempontjából, szakmailag minden szempontból, viszont azt az egy szerepet kell játszani heti 8-szor, éveken át akár. És arra kellett rájönnöm, miután én ezt kipróbáltam, és 3 hónapig a Jézus Krisztus Superstar turnéban vehettem részt, mint Mária Magdolna, hogy bármennyire is fantasztikus ez a lehetőség, én művészileg ebben meghalok.
Nem tudsz kiteljesedni?
Nem, meghalok benne. Mert igazad lenne, de hát kiteljesedni egyáltalán aztán, nem. De hogy
rosszabb.
Lelkileg, tehát hogy belerokkanok, vagy szóval, hogy annyira rutinszerűvé válik.
Máshogy vannak bevezetékezve az amerikai művészek?
Hát...
Vagy egyszerűen csak ezt a valóságot ismerik.
Ezt ismerik, és hát ez egy híres történet, és a Barbara Streisand könyvébe le is van írva egyébként, szóval ez nem egy ilyen titok, hogy azért sokaknak nem való ez, mert neki se volt való, mert ugye ő megkapta 21 évesen a Funny Girl-nek a Broadway főszerepét, és elkezdte játszani. És játszott egy fél évig rettentő nagy sikerrel, felfedezték, sztár lett, elkezdtek már abban gondolkodni, hogy ő fogja játszani a filmszerepet, majd ő marhára elkezdte rosszul érezni benne magát, hiába volt nagy sikere, de egyszerűen az, hogy heti 8-szor, ez olyan, mint a favágás. Kérés, igen. És akkor mit tudom én, eltelt még egy pár hónap, és akkor beteget jelentett az egyik nap, és ezt ugye tudva levő, hogy Amerikában úgy játsszák ezeket a darabokat, hogy van egy ember, aki ki van írva, és akkor van két helyettes, understudy, így hívják, akik kisebb szerepeket, de benne vannak az előadásban, uh-huh. kisebb szerepben, és amikor valami történik a főhőssel, akkor beugranak. Tehát nekik ugyanúgy kell tudniuk, de soha nem kapnak lehetőséget.
Azért.
Na, és akkor ez a Barbara Streisand beteget jelentett. Beugrott a második szereposztás, és betelefonált a színházba, hogy na, hogy ment? Tehát, hogy rettentő nagy siker, ordító taps, fölállt a közönség. Hát holnapra, vagy másnapra csak meggyógyult a Barbara Streisand. Tehát, hogy... És összeszorított foggal végigcsinált, egyébként nem ment sokszor ez a darab, uh-huh. filmként lent igazából sikeres, de ő is úgy rájött, hogy neki inkább a filmszínészet való. Uh-huh. Tehát ez a fajta favágás, ez nem. És nekem is most ez borzasztó hangzik, mert nem akartam hozzáhasonlítani magam, mert azt gondolom, hogy nem, senki a világon nem tudja hozzáhasonlítani magát. Ez amiatt is mondom így most, főleg, hogyha London jut eszembe, hogy pár évvel ezelőtt kint voltunk, és megnéztük a Funny Girl-nek a mostani verzióját, uh-huh. és akkor így gondoltam, hogy most melengedem, nem lesznek előítéleteim, hogy ezt kijátszotta, uh-huh. és kivel szoktam meg, és stb., mert biztos szuper előadás, nagy sikerű meg minden.
De nem tudtad elengedni, már ide láttam.
Olyan ideges voltam, és olyan csalódott, uh-huh. és hiába mondta nekem a párom, hogy ez fantasztikus volt ez a nő, mondom, lehet, hogy igen, de ez nem ő. Mm. Úgyhogy számomra nincs nagyobb zenés sztár a világon nála, most így a zenés
színházra. És a könyve is egyébként tetszett?
Nem ő írta, ez csak róla ja, szólt, tehát ez egy ilyen önélet, vagy nem önélet, hanem egy sima életrajzikönyv volt, igen.
Szóval akkor hazajöttél, és akkor miben volt, milyen nehézségekkel találkoztál? Mi volt a legnagyobb nehézség?
Magammal szembenézni, hogy mit akarok csinálni pontosan. És ahhoz kellett egy fél év, mire rájöttem, hogy igen.
És akkor mit találtál ki magadnak?
Hát igazából először semmit nem találtam ki magamnak, hanem kimentem az utcára, és ahogy kimentem az utcára, rögtön szembe jönnek olyan emberek. Egyébként ezt mindenkinek ajánlom, aki nem tudja, hogy mihez kezdjen saját magával. Ilyenkor a legjobb, ki kell menni az utcára. Ki kell menni, el kell menni edzeni, el kell menni színházba, el kell menni moziba, el kell menni találkozni emberekkel. Mert ahogy találkozol emberekkel, egyrészt neked is hirtelen ötleteid lesznek, hogy mit tudsz kezdeni a saját életeddel, másrészt pedig simán belefutsz egy emberbe, hogy te tényleg most ráérsz? Na, akkor tehát mint Verebes Pista, összefutottunk a Nagymező utcában, és akkor mesélt, kérdezte, hogy mit csinálok? Mondtam, hogy semmit. Jó, akkor elmondom, mit csinálsz. Na, mit csinálok, Pista? Eljössz Szolnokra, a Lucifer Show-ba, te leszel Éva. Jó, és ez micsoda? Majd meglátod, megírtam az első részt, és a többi, lementünk az olvasópróbára, tényleg Pista még csak az első részt írta meg. És ez nekem azért volt zseniális, mert amikor látta, hogy én hogy alakítom Évát, ugye ez arról szól, az ember tragédiája, aki fordított változata volt, hogy megyünk végig a 20. század magyar történelmén, és hát a Lucifer mindig valamit közbelép, és ezért Ádám mindig elveszti Évát, és Ádám is egy az adott kornak a főhőse, vagy a férfi ideája, uh-huh. és Éva is, tehát, hogy Éva is úgy jelenik meg éppen, és miután zenés darab volt, ezért egy nagyon sok az adott korra jellemző zene is belekerült, és miután érzékelte a Pista próba folyamat során, hogy én szívesen éneklek, egyre-egyre többet, de a második részben már nagyon sok dalt rakott bele nekem, és tulajdonképpen együtt tudtuk formálni ezt az előadást, és ez se történt volna meg, ha éppen nem sétálgatok a Nagymező utcán. Igen. És így a Budapest Klezmerben is így jött, hogy egyszer csak a fegya meghalotta, hogy visszajöttem Amerikából, és akkor pont akkor váltak el útjaik az Illényi Katicával, és akkor ez is egy ilyen szerencsés időpont volt, hogy akkor ezt is, és akkor utána persze később aztán egy-két éven belül kitaláltam, hogy én hogyan tudok szólólemezeket csinálni és kifejezni saját magamat, de ehhez kellett az, hogy visszaérkezzek.
Igen. Visszaérés, meg ezek a tapasztalatok gondolom kellenek. Énekesként azt gondolom, hogy azért más ritmusban él az ember, és ez mindig is nagyon érdekelt, hogy ezt hogyan tudod már most a családoddal is akár összeegyeztetni, meg akár fiatal korban is, hogy ez mennyire tudatos, hogy ez tényleg egy más ritmust jelent.
Hát ez őrület, tehát ez nagyon-nagyon nehéz.
Igen, hogy ez mennyire jön be, tehát hogy ez akkor már, ha valaki énekesnek születik, akkor azzal a tudással is születik, hogy este él, hanem ha ez igen. Így van, vagy pedig ez tényleg egy nehézség, amin tulajdonképpen át kell neveljed magadat erre.
Amikor anyává válik az ember, akkor az a fajta egoizmus megszűnik, és akkor születnek más olyan emberek, akik egoisták legalább annyira, mint amennyire te voltál. De magadban ezt valamennyire föl kell adni. De ez most nagyon rosszul hangzik, mert nem úgy kell feladni, hogy most akkor én hirtelen megszűnök létezni, de igenis a gyerekeimnek egyáltalán nem a Bíró Eszter vagyok az énekesnő, hanem én csak az anya vagyok. Tehát ez a legjobban tükrözi például, amikor még picik kisebbek voltak, mint most, hogy, nem tudom én, az egyik 2 volt, a másik 4 éves, nagyon megbeszéltem velük, hogy most nézzék a koncertet, egyik oldalukon ül a nagynéniük, másik oldalon az anyukám, és bármi gondjuk van, tehát mosdóba kell menni, inni szeretnének, éhesek, unatkoznak, le akarnak feküdni, aludni, bármi. Most én ott egy énekesnő vagyok a színpadon, profi, aki ezt csinálja, és ne engem traktáljanak a dolgok, és mondja, persze, persze, ez így lesz, stb. És akkor elkezdődik a koncert, és szokott nekem lenni mindig egy pohár víz a színpadon, ugye amikor már félig megfulladnék, akkor iszom 2 kortyot. Szóval eltelik 3 dal, és akkor jön a kisfiam, és mondja, anyuci, kérhetek egy kis vizet? Mert ő érti, hogy én énekesnő vagyok, de hát
még
az én vizem, az ő vize. Úgyhogy ez ennyi. Tehát amikor az ember szülővé válik, akkor ő szülővé válik, és ez így van jól, szerintem. Az időbeosztást pedig az nagyon-nagyon nehéz, mert a gyerekek nem érezhetik, hogy te most leadásban vagy, hogy dolgozol. Most már megértik talán, tehát most már azért megmondom neki.
Most
8 és mindjárt 11. Tehát most már azért megértik, de ők, tehát az, hogy velük is történnek naponta dolgok, és igenis én is szeretném tudni, mi történik, és igenis én szeretném altatni, és utána igenis lehet, hogy hajnali 2-ig még utána dolgozni fog, és ugyanúgy föl kell kelnem 7 órakor, mert hogy viszem őket iskolába.
Akkor megduplázod magadat.
Igen, tehát azok a dolgok, amikre régebben, tehát hogyha most visszaolvasnál egy korábbi cikket rólam a gyerekvállalás előtt, akkor megkérdezték tőlem, hogy na is hány óra alvásra van szükségem ahhoz, hogy szépen tudjak énekelni, akkor mindenhol mondtam, hogy a minimum a 10 óra.
Hát ezért az elég
most már tanúsítom, hogy tudok kevesebb óra alvással is énekelni.
Most mennyit mondanál, mi lenne az ideális?
Hát az ideális mindig 10 óra.
Igen?
Abszolút. És mostanában egyébként, tehát hogyha énekelek, akkor azért igyekszik a család úgy alakítani, hogy ki tudja magam aludni, de mondjuk, hogyha már 8 órát tudok aludni, az már jó nekem.
Nagyon érdekelne, hogy hogyan néz ki egy heted, egy napod, főleg most akár így ilyen leadás előtti pillanatokban is, mert azért gondolom gyakran is van ilyen.
Hát igen, most ugye nincsenek ünnepek, nincsenek hétvégék, és nincsenek éjszakák se nagyon, de tényleg.
De azért hétvégén mondjuk belefér egy főzés.
Lehet, hogy erre nagyon sajnálom az időt,
pedig
nem mondom, hogy nagyon jól főzök, elég jól főzök, de inkább jobban sütök. Nagyon szeretek sütni. Nagyon szeretem az édességeket, és mindenkinek megvan, hogy mit szeret tőlem így a családban. De
most még ilyenkor a hétvégén se fér bele semmi. Tehát, hogy tényleg olyan egy hétvégén, mint egy hétvégén.
Természetesen, ha nincs otthon kaja, akkor főzök. Tehát, hogy ez nem így néz ki, de Azért sajnálom a főzésre az időt, mert előbb ülök le társashozni, ha van egy órám a gyerekekkel, vagy előbb mondom azt, hogy gyertek, menjünk kirándulni az erdőbe, mert egy óra az annyira jó, így kiszellőzik az ember feje, és a gyerekekkel tud lenni. Ha főzök, akkor meg a főzésen gondolkodom.
Igen.
Tehát akkor nem vagyok velük.
És miután... Igen, szeretek úgy főzni, hogy ott ülnek a gyerekek, és akkor beszélgetünk.
Igen, tehát ha hajlandóak odaülnem az én gyerekeim, nagyon sokszor ilyenkor, akkor a jó anya főzéskor elrohannak, és akkor nem tudok velük lenni.
Na és akkor hogy néz ki egy heted?
Hogy néz ki egy hetem? Hát most amellett ugye, hogy párommal ugye felváltva cipeljük a gyerekeket iskolába, és akkor amikor már bent vannak, és mondjuk nem beteg senki, mert ha beteg, akkor az őrület van, mert hiszen ha nekünk leadás van, akkor hiába, akkor már... Nem, akkor nem lehet betegnek lenni egyszerűen, de akkor ugye ez őrült szervezést igényel, hogy tudjunk dolgozni. Szóval ideális esetben iskolában vannak, és akkor lemezfelvételnél ugye ott nagyon sok része van a folyamatnak. Most ugye az Időradír című harmadik gyereklemezemet készítjük éppen, és ez ilyenkor nem csak egy hanganyag, vagy nem csak egy lemez, hanem van hozzá egy könyv is.
Itt azért bekapcsolódik a grafikusi ambíciód, nem?
Igen, de nem én rajzolok, hanem Molnár Zseklin rajzol. Ez most csak azért izgalmas, mert ő egy nagyon nagy név a gyerekkönyves szakmában, és hát mi úgy értekezünk, hogy még nem találkoztunk, mert ugye ő Barcelonában lakik. És majd csak akkor fogunk találkozni, amikor már leadta, és hazajön látogatóba, azt hiszem, hogy áprilisban. Mm-hmm. Tehát mi végig telefonon, meg e-mailekben értekeztünk. Viszont amire megint kaptam rá is érdekes vissza a beszélgetés elejéhez, hogy én mindig nagyon szerettem meséket kitalálni a gyerekeknek, és sokat mesélek is nekik, és hát a fantázia az meg is van hozzá, de hogy én ezt soha nem tanultam, az írást, mint olyat. És hát a második könyvemnél volt először az, hogy volt egy téma a betűkön belül, amit én mindenképpen szerettem volna megemlíteni, mert ugye az első két könyvem az ABC betűről szól, és hát nagyon sok mindent érintünk vele, tehát az, hogy az L meg az Y hogy kapcsolódik össze, tehát ilyen játékos formában is a zenén keresztül, és akkor én a Hegyi Gyurit, aki a szövegeket írja, próbálta meggyőzni, hogy de nagyon fontos lenne, miután ez lesz az utolsó ABC-s könyv, hogy a magánhangzókról és a mássalhangzókról valami kis fogalma, csak hogy halljanak róla a gyerekek, hogy mi ez egyáltalán, mielőtt iskolába mennének, de ő nagyon ellenállt, tehát mondta, hogy na ezt már végképp ő nem szeretné dalban megírni, mert ez már nagyon oktató jellegű, és szerintem igaza is volt. És akkor én úgy gondoltam, hogy akkor ebből írok egy mesét. És akkor megírtam, és akkor nem tetszett, aztán alakítottam rajta, aztán mindenki azt mondta, hogy de ez nem is olyan rossz. Na mindez, szóval lett belőle egy mese, és ebbe a könyvben meg már azt gondoltam, hogy egy olyan történetet találok ki, ami a koncerteknek is az alapja lesz, ami arról szól, hogy van egy időbirodalom, és az időbirodalom erdejében egy fán ül egy időmanó, aki őrzi a perceket és a másodperceket egy nagyon különleges órában, és akkor mindenféle történés kapcsán egyszer csak leesik az óra, és darabokra törik, és elgurulnak nagyon messze a darabok, és meg kell keresni, és akkor koncerten is ezeket a darabokat fogjuk megkeresni, és mindeközben, hogy az időről is tudjunk beszélni, megkeressük az évszakokat, a hónapokat, a napokat, megnézzük, hogy az óra hogy működik, már hogy a mutatók, ezt mind persze zenén keresztül. Na és a lényeg az, hogy most hát annyira felbátorodtam, hogy ebbe a könyve például ezt a mesét is elég hosszasan kifejtettem, és ezt most csak azért részletezem így neked, hogy ez most nem csak a zenéről szól, ez az alkotói folyamat, hanem én ezt a mesét, nem tudom, nagyon hosszasan bíbelődtem vele. Játékokat írunk ebbe, illetve írok én ebbe a könyvbe, és hát több szerzőtől szedtem össze a dalszövegeket, és ezek is nagyon sokat változnak, amikor már benn vagyok a stúdióban is éneklem, nem tudom, hogy mi működik, mi nem. Akkor jönnek a zenészek, hangszeresek, jönnek a szólisták, tehát nagyon-nagyon izgalmas szólisták lesznek ezen a lemezen is. Azt mondhatom, hogy barátaim és olyan emberek, akikre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felnézek, és azt gondolom, hogy az ő pályájuk és az ő szakmaiságuk mindenki számára példaértékű lehet. Így eljött erre a lemezre tercetet énekelni velem Szalóki Ági és Olái Bolya, ami egy csodálatos Vörös Sándor verset zenésített meg számunkra, a Fődős Anyi, aki a párom egyébként.
Akkor ez így könnyen megérti a hivatásodat.
Szerencsére igen. Igen, ez azt hiszem, hogy ez kell hozzá, mert és az is kell hozzá, hogy egyformán gondolkodunk tehát egyformán vagyunk maximalisták. Tehát csak egy mini példa a munkafázisból, hogy régebben pincében volt a stúdió, most már nem, és nem volt ablaka. És akkor gyerekeket bevittük az iskolába, és akkor étlen szomjan, sőt, még a mosdóba sem megyünk ki, tehát hogy ilyenkor annyira benne vagyunk, hogy tényleg így az egész külvilág valahogy megszínű. Így kimarad. És akkor emlékszem, hogy mit tudom én, már nagyon rohanni kellett a gyerekekért, mit tudom én, 4:30 volt talán már, fújújú, gyerekek már nagyon várnak, és akkor kivágtam az ajtót, és kint sötét, és esik a hó. Szóval ezt sose felejtem el. Tehát, hogy az is biztos kell hozzá, hogy hasonlóan gondolkodjunk arról, hogy mi az igényesség, az, hogy mit akarunk egy dalból kihozni. Tehát ehhez azért nagy erő kell, meg ahhoz is, hogy nekem is, hogy egy csomószor, amikor a gyerekekért menni kell, akkor bizony ott kell hagyni a munkát, bár ott maradnék a stúdióba, és hallgatnám, és részese lennék végig az egész munkafolyamatnak, sajnos mióta a gyerekeink vannak, nem tudok mindennek a részlese lenni. Ez valahol fájó egyébként, hogy...
De cserébe vannak töltőid.
Igen, így van. Cserébe ott a család.
Igen, illetve van időd a töltekezésre. Ahogy elkészül egy lemez, ugye ez egy nagyon hosszú munkafolyamat, meg akkor így hallottuk, hogy az egészen az utolsó pillanatig a felvételig ez alakul és variálódik. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy melyik az a pontja a folyamatnak, amikor úgy érzed, hogy már elkészült, tudod-e kimondani, hogy na, ez elkészült, ez sikeres lett, ez nem lett tökéletes, tehát, hogy van-e olyan, amikor ki tudod jelenteni, hogy kész és ez sikerült, meg tudod-e ünnepelni a sikert, illetve a folyamat melyik pontján ünnepled meg, illetve egyáltalán mit jelent a siker számodra?
Hát nagyon nehéz elengedni. Tehát valaki mostanában mondta nekem, hogy a művészeknek szükségük van a határidőkre. Mert hogyha nem lenne határidő, szóval nem lenne az, hogy ki lenne mondva nekem most, hogyha nem adom le ma, akkor a gyártásba, akkor nincs ott a lemezbemutató koncerten, és egyáltalán, hogy a lemezbemutatóra én elkészüljek a produkciómmal, akkor biztos vagyok benne, még szőröznék rajta hónapokig. De közben mindennek megvan a maga ideje, egy dalnak is. Tehát, hogyha egy dal ki akar kívánkozni, akkor az nem lehet, hogy ez 2 év múlva jelenjen meg, mert már nem lesz aktuális.
Igen.
Semmilyen szempontból se miattad, mert te most éled át, hogy ez miért erről szól.
Nincsen nagyon sokszor az én szakmámban sem, nincsen tökéletes pillanat, csinálni kell, menni kell előre, és néha el kell engedni ilyen dolgokat. Illetve például most, hogy ez az interjú, az interjú sorozat első részeit is még végtelenségig lehetett volna tökéletesíteni, még készülettem volna nagyon sokat, de tényleg most van itt az aktualitás, és el kell kezdeni csinálni. Így és van. Aztán ez egyre jobb lesz. Meg szoktad ünnepelni a sikert?
Igen, én többes számban mondanám, tehát egyedül nem érdemes ünnepelni.
Jó, mondjuk így mennyi, hogy a férjeddel együtt csináljátok igen, a dolgokat, igen. Akkor így együtt.
Persze, szerintem meg kell ünnepelni.
Hát jó, a leadásokat... Jó, az egy dolog, hogy meg kell, de
meg abszolút, meg. Muszáj. Igen. Mert az is egy ilyen lazulás, egyébként uh-huh. Soha nem lazulunk, tehát ugye muszáj is valamikor. Szerintem meg kell, mert az, akkor el is engedsz valamit. Tehát abban biztos igen. vagyok például, hogy amikor leadjuk a lemez gyártásba, akkor még akkor is, ha azt gondolom magamban, hogy új, de ez a hang megzé, mert annyi minden van. Például az előző lemeznél volt egy ilyen, hogy az utolsó pillanatban még a leadáshoz tartó úton A kocsiban is még hallgattam, és nem voltam benne biztos, hogy egy bizonyos hang az jó vagy nem jó. Ez megvan? Tehát ez már a teljes paranoia, szóval. És mondta Sanyi, de jó, de hidd már el, hogy az jó, és senki rajtad kívül, és lehet, te hallani fogod még évek, és egyébként tényleg igaza van, hogy már nem tudom, mi lett az a hang. Volt egy hang, ami valamiért kiverte nálam a biztosítékot, és mondta is nekem, hogy na, elrontottad ezt a pillanatot, és hogy a leadást. És nagyon sokszor van így, hogy bennem még van egy feszültség, hogy jó lesz, hogy biztos jó lesz, hogy nem kellett volna még rajta valamit.
De hogyan lendíted ezen túl magad?
Az idő. Tehát mondjuk ugye nekünk a leadásunk az április elején lesz, április végéig, év végén van a lemezbemutató koncert, hogyha az jól sikerül, akkor én utána már rendben vagyok. Uh-huh. Tehát nekem az kell, meg kell, hogy a gyerekek visszaigazolják. Tehát nekem az nagyon-nagyon fontos az, hogy a közönség hogy fogja venni. Mert egy dolog, hogy megjelenik egy lemez, de nem vagy ott, amikor meghallgatják.
Hogy már a visszacsatolás, ami nagyon fontos.
A közönség
fontos,
vissza fogja igazolni. Tehát egyrészt eljönnek-e a koncertre, tele lesz-e, fog-e nekik tetszeni, ugye ott fog megjelenni. Tehát, hogy például egy vagy két dal lesz csak, amit előtte már egy picit így megszellőztetünk. Mm. Tehát, hogy van úgy, amikor van olyan is, amikor megjelenik egy lemez, és egy hónapig lehet hallgatni, és akkor a gyerekek jönnek fölkészülten, és már tudják a dalokat. Itt nem lesz ilyen fölkészültség, viszont mi ugye úgy szoktuk kitalálni a dalokat már a játékokkal együtt. Tehát, hogy már úgy kerül a lemezre, hogy majd a gyerekek mit fognak csinálni benne a koncerten, mert én abban hiszek, hogy az már valószínűleg tehát az már nem létezik, hogy a gyerek beül, és így végignéz egy koncertet. Tehát a színházi előadásnál igen, mert ott van mit nézni, és vannak történések, de az, hogy csak dalokat valaki így szépen meghallgat, egy mai gyerek, legalábbis az én gyerekeimből kiindulva.
Kevés az inger, igen, annyira sok mindenhol.
Túl sok az inger. Igen, nagyon, és nagyon kevés. Felgyorsult a világ, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogyha a játékok így bele vannak rejtve, akkor egyrészt nem veszik észre, hogyha valamit esetleg próbálok így, ilyen oktató jelleggel, persze nem oktatva egyáltalán, nem, hiszen nincs pedagógusi képesítésem, és nem is értek hozzá, de mindig azt gondolom, hogy a szülő is akkor örül, ha a gyereke valami picit tanul, esetleg a koncert után hazamegy, és rákérdez valamire a betűkkel kapcsolatban, vagy az most már az idővel kapcsolatban, vagy megérti, hogy működik az óra, mert én például nagyon sokáig gyerekkoromban nem értettem meg, tehát már szerintem már lehet, hogy negyedikes vagy ötödikes voltam, mire fölfogtam, hogy kell olvasni az órát. És ezért miattam egyébként, tényleg miattam, csináltunk is egy ilyen dalt, amiben nagyon játékos módon végigvesszük, hogy pontosan az óra mutatók mit is csinálnak. És szerintem nagyon helyes lett az a dal is.
Szuper, hát kíváncsi várom a bemutatót. A gyerekeid azért 20 év múlva már felnőttek lesznek. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan képzeled magad 20 év múlva el. Akkor már ki szeretnél lépni ebből a gyerekes témából, vagy benne ragadsz, vagy milyen? Nincs valami elképzelésed erről, vagy terveid? Mennyire előre tervezel?
Az az érdekes, hogy amikor elkezdtem gyerekeknek énekelni 6 évvel ezelőtt, tehát az se most volt már, akkor nekem fogalmam nem volt, hogy ez most egy lemez lesz ebből, hogy fogok-e én tetszeni a gyerekeknek, mert ezen is múlik.
Ez a legőszintébb közönség, ráadásul.
Igen, tehát, hogy egyetlen, és soha nem énekeltem gyerekeknek, csak a sajátjaimnak, és hát az működött, ugye? De nagyon hamar megtapasztaltam már az első koncerteknél is, hogy mennyire jól össze tudunk kapcsolódni a gyerekekkel. Én rettentően elkezdtem élvezni, és tudod, az a nagyon érdekes, hogy én soha nem akartam egy ilyen nagyon populáris közönségnek énekelni, tehát nekem nem az volt a célom a lemezeimmel és a dalaimmal, hogy ilyen sportcsarnokokat töltsek meg, hanem mindig az, hogy van nagyon igényes dolgot csináljak, és hogy én azt érezzem benne, hogy tudok valamit mondani. És általában, főleg az első lemezeimmel nagyon szűk közönségréteget értem csak el. Viszont abból a szűk közönségétebből olyan visszaigazolások jöttek, hogy mit tudom én írtak nekem Ausztráliából, meg egy csomó helyről, hogy mennyit jelent az, amit én csinálok, és akkor mindig azt éreztem, hogy nem baj, érdemes csinálom, még akkor is, hogyha nem jut el olyan sok emberhez. Tehát mondjuk akkor is azért több ezer példányban elkeltek a lemezeim, de ugye a gyereklemezeim az most már tényleg 10 000 körül van, amennyit eladtunk, és ez ebből a gyerekműfajban ez egy nagyon nagy számnak számít. Igazából, ha már átadták volna nekem, és most innen üzenem, hogy még nem adták át, akkor én többszörös platina lemezes lennék, mert azt hiszem, hogy már az aranylemez 1000 darab után van. De most akkor nem tudom, hogy most hazamegyek és megnézem. De hogy én nem gondoltam volna, hogy pont a gyereklemezekkel, amiket egyébként hasonló igényességgel, és kiforrottsággal, és beleadással, és munkával csinálunk, mint a felnőtt lemezeket.
Hát azt hiszem, hogy ez a titok.
És ezért azt gondolom, hogy igazából teljesen mindegy, hogy 20 év múlva én most gyerekeknek fogok-e, vagy felnőtteknek, vagy színházban. Nekem az a fontos, hogy ezt visszakapjam, amit most kapok ezekben az években, tehát az elmúlt 1-2 év, és hogy azt érzem, hogy sok olyan embert tudok magammal húzni az igényességbe és a jó zene fele, amennyit korábban nem tudtam. És nekem teljesen mindegy, hogy ő gyerek vagy felnőtt, és nekem az a legjobb, és a legjobb visszaigazolás, amikor azt mondja a felnőtt, hogy a gyerek nem ül be a kocsiba az óvoda fele az én lemezem nélkül, és utána, amikor lerakja az óvodában a gyereket a felnőtt, akkor ő visszakapcsolja és hallgatja tovább a lemezt.
Azt hiszem, ez a kiteljesedésnek a csúcspontja.
Nem szeretném még ott tartani.
Szerintem
de nagyon
több
jó
csúcspont
érzés.
Is van így egy ilyen pálya során, úgyhogy lehet, hogy ez egy. Akkor
az jó, az igen, lehet, hogy igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hozzám nagyon jó volt ez a beszélgetés.
Nekem
remélem,
is,
hogy útravalót
szépen.
Is adtunk a hallgatóinknak, nézőinknek. Köszönöm szépen ezt a
rövid Én is voltál. Köszönöm.
Köszönjük nektek is a figyelmet, hogyha tetszett ez a Hogyan lettem interjúsorozat, akkor iratkozzatok fel az Inspirációk magazin csatornájára, hogy a következő részről sem maradjatok le. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot!